Dicsértessék a Jézus Krisztus! Kedves Mária Rádió hallgatóink! Halmágyi Zoltán, ugodi plébános, 22 éve mély szűzanya tisztelőként szolgál, a veszprémi érsekség papjaként. A következőkben Zalaegerszegen, a Boldogasszony kápolnában november 17-én bemutatott Szent Misén elhangzott tanítását hallják. Kérem, hallgassák szeretettel!
Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
Amen.
Mi Urunk Jézus Krisztus kegyelme, az Atya Isten szeretete, és a Szentlélek egyesítő ereje legyen mindnyájatokkal.
És a szeretettel.
Kedves testvérek, a mai napon Szent Gertrúdra, Nagy Szent Gertrúdra emlékezik az Anya Szent Egyház, ezt a szentmisét pedig Makovec Imre lelki üdvét ajánljuk föl, és a jelenlévőknek szándékára is ajánljuk föl. Én pedig azért bemutatkozom most az elején, az Ildikó hívott meg engem, a Takács, dr. Takács Gyula professzor úr ajánlott, én a tanítványa voltam, ő a biblikus professzor, és én pedig ugodi plébános vagyok, pápán, pápa közelében van, és a hozzátartozó települése, összesen 8 település van csak rám bízva. Ugye most már ennél több szokott lenni, már egyre több. Úgyhogy és szívesen jöttem ilyen kápolnába, szűzanya tiszteletének a helyére, és egyébként pedig a Máriás Papi mozgalomhoz is tartozom, és annak a kiadványaiból is hoztam. Kicsit azt szeretném a kedves testvéreknek is majd bemutatni a prédikációban. Amikor Jeruzsálemben menet Jézus Jerikó városához közeledett, egy vakkoldus ült az út szélén. Amint ezt meghallotta, hogy sokan vonultak arra, megkérdezte, mi történik. Mondták neki, hogy a názáreti Jézus jön errefelé. Erre kiáltozni kezdett, Jézus Dávid fia, könyörülj rajtam. Akik elől mentek, csitították, hogy hallgasson, de ő annál jobban kiáltotta, Dávid fia, könyörülj rajtam. Jézus ekkor megállt és szólt, hogy vezessék hozzá. Amikor odaért, megkérdezte, mit akarsz, mit tegyek veled? A vak könyörgött, Uram, hogy lássak. Jézus így szólt hozzá, láss, hited meggyógyított téged. Azonnal visszanyerte látását, dicsőítette Istent és követte őt. Ennek láttára az egész nép áldotta Isten. Ezek az evangélium igény.
Áldjon téged, Krisztus!
Tehát Máriás Papi mozgalomról néhány szót szólok. Sokféle mozgalom van most az egyházunkban, tehát amit nagyon is említettük még itt a beszélgetés során, Ildikóval és a Kurziót, hol a populáre, karizmatikus mozgalom, de azon belül is ugye különböző más mozgalmak is, akár a Mária Légió is még lehetne folytatni. Ezeket mindig valami ihletett személy, az, aki igazán elkezdte, és hát elfogadottá tette aztán a követőivel együtt az egyházban, és legfőképpen a híveket célozzák meg ezek a mozgalmak, hogy a hívek is a keresztény életnek a lényegébe egyre mélyebben tudjanak bele kapcsolódni. Az érdekessége a Máriás papi mozgalomnak, hogy abban is vannak hívek, ezt Máriás mozgalomnak nevezik, de a papokat célozza meg különösképpen is a Máriás papi mozgalom, és még egy érdekessége van, maga a boldogságos szűzanya az, aki az egészet elindította, és csak egy eszközt használ, hogy így mondjam, a Don Stefano Coppi atyát, aki keresztül az ő üzeneteit, és aztán pedig a fölajánlásnak a módját és egyéb dolgokat, akkor ezt tovább adja. De azt mondja a boldogságos szűzanya, hogy ennek a mozgalomnak én vagyok a vezetője, én vagyok a elkezdője, fenntartója és beteljesítője. Ebben is különbözik a többi mozgalomtól, hogy ilyen módon nyilatkozik meg. Don Coppi atya 1972. márciusában volt Fatimában, és ott imádkozott a egy szobor előtt, és ott kapta az ihletet, hogy igen, a boldogságos szűzanya megszólította, belső hangot kapott, és kérte, hogy most kövesse ezt a hangot, és imádkozzék különösen is a papokén. Érdekes módon, ugye a második vatikáni zsinatnak a pápák által kívánt programja az volt, hogy a világ felé forduljon az egyház, és sokkal hatékonyabban tudjon most már ezentúl az evangéliumot hirdetni, és mégis, hát a statisztikák szerint, vagy a világon összességében 70 ezer pap, és nem tudom hány szerzetes hagyta el az egyházat ezek után. Tehát éppen valami fordított menetben menne, azt tapasztalta, és azután pedig nem csak a fegyelem terén, ugye sokan úgy gondolták, ha elhagyjuk a régi szigorú fegyelmeket, akkor utána már nem érdemes semmit se csinálni, és a helyes és jó tanítást viszont nem fogadták el. És ezért maga a boldogságos szűzanya indul hozzánk, és akar összegyűjteni bennünket. Másik érdekesség a Máriás papi mozgalomnak, hogy a szűzanya az ő szeplőtelen szívének való egyéni és közösségi fölajánlást kér. Tehát azért, hogy az ő szívébe legyen a menedékünk. És azt akarja, hogy tulajdonképpen az ő szívének titkában jobban el tudjunk mélyedni. Ez a lényege. Hogy Jézussal jobban kapcsolatban tudjunk lenni rajta keresztül. Az ő anyai szeretetén keresztül, és az ő Isten anyai szívén keresztül. És ebben is különleges. És ezért tartja fontosnak, hogy mind a papok és mindenki, szerzetesek is ajánlják magukat a szűzanya szeplőtelen szívének. És ugye a üzenetekben pedig önvilágosítást ad. Nagyon hasonló kort élünk meg, mint ami Antiochus Epiphanes korában volt. Egyre jobban, egyre erőszakosabban, és egyre nyilvánvalóban az Úristen parancsai, törvényei ellenében akarják a népeket, nemzeteket irányítani. Ez az úgynevezett liberális globalizmus, ami egyben baloldali is, meg jobboldali is, mindenféle, csak éppen nem az Isten útját járják. Népek, nemzetek átalakítják a társadalmi, gazdaság életet és a kulturális életet. És nagyon kevés ember fog majd a kegyelem kincseihez úgymond magát oda, mint egy harcos képen, hogy elérje. Tehát egyre nehezebb a keresztény élet a modern világban. És ezért kéri a boldogságos szűzön, hogy sokkal elmélyültebbek, sokkal imádságosabbak legyünk. És másik fontos dolog, ugye a rózsafűzér titkainak az elmélkedése. És az ő üzeneteiben való elmélyedés is. Azt is mondja, a boldogságos szűzanya, és ez is egy különlegessége a mozgalomnak, hogy nem annyira nagyon tehetséges, nagyon kiváló személyeket hívja, őket is, azért, akik igazán ennek a mozgalomnak a tagjai lesznek, azok a jelentéktelenebb személyek. Tehát akik megérzik, hogy nem a nagy tudás, hanem az imádsága fontos. És a hitnek az útját akarják járni. Az is igaz, hogy sokféle gyengeségünkben is meghagy bennünket a szűzanya, így az ő magunk kicsinségét is megérezhetjük, és annál inkább akarjuk az ő által kiestett kegyelmek szerint élni. A másik, hogy egy átalakulás szeretne a boldogságos szűzanya, azért hív bennünket a szívébe, hogy egészen a Szentlélek és az Úr Jézus kegyelmeinek befogadására sokkal alkalmasabbak legyünk. És egy nem titkolt feladat, hogy most pedig második, Jézus második eljövetelére akar bennünket fölkészíteni. Azt mondja a boldogságos szűzanya, hogy az az idő következik, a nagy megpróbáltatás ideje. Először is a világnak megpróbáltatás ideje, tentáció, ugye latinul, és az egyháznak is. Hát nem azt mondja, hogy most jön el az egyház tavassza, hanem egészen hát drámaian fogalmaz, azt mondja, halál tusáját éli az egyház, a Krisztus a kereszten. Ehhez hasonló állapotban van az. Annyiféle belső támadások is vannak benne. Az egyházban is annyiféle tanításnak is teret adnak, aminek igazából nem is katolikus tanítás. Hát egy megjegyzés, hát érdekességképpen ugye én is szemináriumban tanultam, hát valóban nagyon sok tantárban már nem a katolikus elvek szerint tanítottak egy pár tantárgyat. Mondjuk az ószövetségi biblikumot inkább protestáns volt, mint katolikus, vagy egyesek még a dogmatikában is egészen sokféle elméletet hoznak be, ez a Schneider-féle dogmatika könyv is, ami hát protestáns szerzők is vannak benne, tehát nem egészen pontosan van meghatározva, mi a hittétel, mit kell igazán egy katolikusnak hinni. És akkor, ha ilyen tanításnak az összevisszaságából kerülnek ki papok, nem csoda, sokféle elmélet aztán szárnyra kelhet. És nem csak az egyetemeken, hanem aztán a hívek körében is. És ebből az űrzavarból a boldogságos szűzanya különösen is kiemel, hogy az evangéliumokat vegyük egészen komolyan. Ne a tudósoknak az elemzései, hanem amit a hitről tanít, azt fogadjuk el szó szerint. Erre biztat bennünket, hogy egy megélt evangélium legyen inkább a mi életünk, mint a tudományé, mindenféle kétségek és elméletek közepette. Van egy szép üzenete a boldogságos szűzanyának, és akkor ebből egy kicsit részletet felolvasok. Egy elhívta San Marinóba a papokat, és Don Kopi atyán keresztül ezt üzeni. De miért kiváltam, hogy ebben az évben, és ez 1981. július 1-je. Ide jöjjetek, mivel égi édesanyátok a napba öltözött asszony, és ellenfele a vörös sárkány közti küzdelem már befejező szakaszába érkezett. Annak, ami e hónapokban történt, igen mély jelentősége van bekövetkező eseményekre. Ezeket már megjövendőlték a tisztulás mostani szakaszára. Bölcsesség lelkében azonban fel tudjátok ismerni a most átért pillanat jeleit. Emiatt hívtalak és hoztalak fel ide benneteket, ezért erősítettelek meg, és most kell nagy tervemnek beteljesednie. De ezt csak rajtatok keresztül tudom megvalósítani. Ezért teljes választ várok tőletek kívánságomra, ne legyen több kétel, határozatlanság és bizonytalankodás. Közületek mi sokan bénított meg ellenfele, e ravasz veszedelmes fegyverével. Ne figyeljetek azokra, akik benneteket körülvesznek, ne szenteljetek figyelmet az elhangzott bírálatoknak, kétkedéseknek, mely gyakran kíséri elművemet. nem adatott meg mindenkinek, hogy megértse tervemet. Nektek megadta kicsinyeim a fiú által az atya, mindezt megértsétek, aki az ő szeretetének lelkében helyezett benneteket, szeplőtelen szívem bölcsőjébe. Egyedül az én szeplőtelen szívemben van biztonságotok forrása. Itt készítelek fel benneteket, a reátok váró nagy küzdelemre. Itt tanítalak benneteket az imádságra, mert ez az a fegyver, amellyel harcolnotok kell. Imádkozzatok többet, mindig imádkozzatok, legyen minden cselekedetek valóban imádság. Éljétek át miséiteket, egy Jézussal együtt áldoz fel benneteket minden nap. Jól imádkozzatok a zsolos már, amely Istennek szenteli napjaitok ritmusát. Szeretettel és örömmel mondjátok a szent rózsafűzét. Elmérkedjetek szavaival, melyeket ez évben mondtam nektek. Ez az evangélium megértésére vezet, és ezért minden nap át kell élnetek, és mindenkinek hirdetnetek. Hát így ennyit olvasnék fel a üzenetekről, hogy ebből van két kötet is. Számtalan dologot megmagyaráz a boldogsághoz tűzanya, míg a titkos jelenések könyvének egyes kifejezéseit, lapjait is magyarázza nekünk, hogy miképpen kell azt érteni, főleg az ő követők számára. Hát így mutatnám be ezt a mozgalmat, aminek ugye a boldogságos szüzeny a szeptőtelen szívének való fölajánlás, ami fontos, amit ő szorgalmazott már régóta, és különösen is ugye a Lúcia nővér által, aki a szeptőtelen szívnek lett egyben az apostola, és majd rajta keresztül hangzott el a kérés is a pápa felé, ugye, amit aztán később igyekezett, bár nem teljes hiánytalansággal, második János Pál pápa is teljesíteni. Oroszországot még kifejezetten nem ajánlották föl, az összes püspökkel együtt. Ez is nagyon jellemző. Tehát a történéseknek, ahogy látszik, mégiscsak ez is kulcsa, és egyben ez is meghatározza itt Európában és a világban is a történelem menetét. De azt mondja a boldogságos szüzanya, hogy az ő szeplőtelen szívében menedék van. Érdekességképpen, nem tudom, hogy tudjuk-e, hogy hallottunk-e erről, én meg is döbbentem, amikor először hallottam, hogy ott Nagasakiban és Hiroshimában, ott az egyik helyen a jezsuita atyák, másik helyen pedig a ferences atyák vigyezték a fatimai rózsafűzért. És az elmérkedést és imádságot, és az önmaguk felajánlását a boldogságos szüzanya szeplőtelen szívében. Ezt minden nap közösségileg megtették. És nem tudom, hogy hallottuk-e róla, hogy az atombomba fölrobbant felettük, a rendháznak ugyanaz ablakai kitörtek, a robbanás és az egyéb erők, azok ott a ment lévőket, mint egy a megforgatták, de komoly sérülése senkinek se lett, sőt, még sugárbetegek se lettek, és az épület megmaradt. Mind a kettő. És akkor jöttek tudósok, és kérdezgették, hogy hát ennek mi lehet az oka? És akkor az atyák mondták, hát mi a fatimai üzeneteket komolyan vettük, mi a boldogságos szüzanya szeplőtelen szívének ajánlottuk magunkat, és ő őrzött és védett meg bennünket. Tudósok erre azt mondták, ez nem tudományos magyarázat, ezt nem lehet bizonyítani. Viszont az atyák életben maradtak. Hát ez nem elég, tehát milyen ilyen ereje van? Hát azt mondanám, hogy az atombombánál is biztosan. Hát ez csodálatos dolog, és számtalan helyen is volt, hogy nagy szerencsétlenség történt, jelként a boldogságos szüzanya szobra, vagy az a hely képségben maradt. Tehát valóban egy oltalom egyrészt lelkünk számára, üdvösségünk számára, és egyben a fizikai épségünk számára is sok esetben. Számtalan történet van, mikor a boldogságos szüzanya tisztelői különleges módon is megmaradtak életben maradtak életveszélyes helyzetekben. És ezért ajánljuk ugye a szentelményeket is a híveknek, hogy skapulárét, a csodás érmet, akár Benedek érmet, vagy egyebet is viseljenek magukon. Mert sokféle támadásnak, sokféle veszedelemnek vagyunk kitéve, lelkileg is, testileg is. Tudja a Jóisten, hogy mi egyre szófogadóbbak legyünk, ugye, a boldogságos szüzanyú jó tanácsanyja, bölcsesség széke, sokszor mi ezt nehezen értjük, nehezen akarjuk elfogadni, sok önösség és sok korlátosság van bennünk, de kérjük őt, hogy mégiscsak indítsa a mi szívünket, akaratunkat is, jó eszközei legyünk az üdvösségnek, és az ő tiszteletének, és Jézus Krisztusnak, és az evangélium melletti tanúságtételnek. Amen.
Kedves hallgatóink, Halmágyi Zoltán ugodi plébános tanítását hallották, melyet Zalaegerszegen a Boldogasszony kápolnában mondott november 17-én. Figyelmüket megköszönve további jó rádiózást kíván önöknek a műsor készítője, Furján Zoltánné, zalaegerszegi önkéntes. Dicsértessék a Jézus Krisztus!